Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Készüljünk keresztelőre, testvéreim, 431. énekünket keressük meg, és énekeljük el. Testvéreim, gyülekezetünk szeretettel köszönt bennőtöket. Áldjuk Istent, aki arra indította szíveteket, hogy elhozzátok gyermekeiteket, hogy a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba befogadhassuk őket. Hisszük Isten akarata, hogy gyermekeitek Jézus Krisztus követői lehessenek. És Isten hozott bennőtöket is itt a templomban, az Isten házában. A mi Úrunk Jézus Krisztus, mielőtt átment mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére, és felhatalmazta őket a keresztség sákramentumának kiszolgálására. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványám minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, kedves szülők, keresztszülő, ünneplő gyülekezet, ünneplő család, kedves Dávid, kedves Máté, kedves Gábor, mi nem most találkozunk először, hanem úgy adódott, az Úristen úgy adta azt a lehetőséget, hogy ti magatok, gyermekeitek, és mi magunk is ugyanabba az iskolai közösségbe jártunk és járunk, és hosszú időn keresztül gyermekeink osztálytársak voltak, vagy éppen osztálytársak, vagy osztálytársak lehetnének. Ezzel azt is elmondtam, hogy ugyanolyan idősek, mint a mi gyermekeink, és a mi kapcsolatunk, ismerettségünk ezért nagyon rendszeres volt, némiképpen volt ebben persze rutinszerűség és felületesség is, de nem volt rutinszerűség és nem volt felületesség abban a lehetőségben, amely lehetőség evel az esztendővel kínálkozott, és kínálkozik ettől az esztendőtől kezdve minden szülő számára, hogy gyermekeiteket az általános iskolai hitoktatás keretén belül a református hittanórára irattátok be. Egy mozgalmas év után vagyunk túl, Dávid lehet ennek a megmondhatója, hogy hogy nagyon mozgalmas volt az ötödikesekkel a hittanóráknak az időszaka, és nagyon hektikus is, és nagyon békességes és nagyon nyugodt időszak után vagyunk együtt, amikor Mátéra gondolok, és tudom, hogy Gábor is immáron a Sashegyi iskolában a hitoktatásra jár Kriszta nénihez. Most, amikor itt találkozunk a templomban, nem a hittan óra keretei ismétlődnek meg, hanem sokkal több annál. Sokkal több, mert az ember életében vannak olyan dolgok, amelyeket csak megérint, vannak olyan dolgok, amelyeken tovább megy, tovább lép, egy-egy pillanatot adnak csak a mindennapok világában, és vannak olyan dolgok, amelyek végérvényesen megmaradnak. Mindenki ezeket a végérvényes dolgokat keresi az életében. Egy fiatalember életében például egy ilyen nagyon fontos kérdés, hogy legyen egy jó barátja. Legyen kit megszólítani, legyen kivel megosztani a dolgait, problémáit, örömeit, akivel együtt felnőhet. A szülők életében az érintésen túli mindig az elköteleződés, a házasság, a közös élet, nem csak a jóban, rosszban való kitartás, hanem az egész életen tartó szövetség. Mert ami itt történik most az istentiszteleten, az nem érintés, hanem szövetségkötés. Egy életre szóló szövetségkötés. És a szövetséget két fél köti meg. Nem én és ti, valamint szüleitek, hanem a Szent Háromság Isten, szüleitek, keresztapátok és ti magatok. A Szentírásnak van egy olyan mondata, van egy olyan pillanata, számomra személyesen nagyon is fontos, amikor az Úristen azt mondja, név szerint ismerlek téged, elnyerted jó indulatomat, másod pedig így szól, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. A keresztség pillanatában, kedves Dávid, kedves Gábor, kedves Máté, az Úristen szólít bennőtöket egészen személyesen. És azt mondja ebben a személyes megszólításban, hogy én ismerlek titeket. Olyan jó barátotok, megváltótok, istenetek szeretnék lenni, amilyen nincs más ezen a földön, csak én egyedül. És milyen szép, néhány évvel ezelőtt, lehet, hogy még nem konkrétan ezzel a meggyőződéssel, de az is lehet, hogy igen, ezt nem kérdeztem meg szüleitektől, nevetek mind biblikus. Dávidé, a királyé, aki az Ószövetség egyik legnagyobb alakja, akiről tanultunk és tudjuk, hogy életében sok próbát kellett kiállnia. Nem volt mindig harcos és nem volt mindig győztes király, de Isten mindig talpra tudta állítani. A legnehezebb órák, a legnagyobb nehézségek után is állva maradt. Azért, mert imádkozott. Kedves Dávid, ezen a mai vasárnapon majd meg fogod hallani az istentisztelet további részében, hogy arról beszélünk majd, arról hallgatunk majd, milyen fontos az, hogy valaki tud imádkozni. Dávid egy imádkozó ember volt a Szentírásban. Gáborról is beszél a Szentírás. Mi magunk nem így ismerjük-e nevet, de a név ugyanaz. Gábor az angyali seregeknek az egyik vezetője. Gábrielként szoktuk hallani, amikor a Szentírásban megjelenik az Isten. Kedves Gábor, Isten a legfontosabb üzeneteit mindig az ő angyalára bízta. De a legfontosabb üzeneteken túl volt mégis egy még nagyobb üzenet. Jézus Krisztus. A középkornak van egy olyan szerzetes papja, aki azon kezdett el gondolkodni a világon, hogy honnan is ered a bűn. Nem megyek most bele minden részletébe, egyszer majd egy Biblia órán elmondom. De ez a teológus, középkori teológus arra a meggyőződésre jutott, néhány igét talált is erre, hogy a bűn úgy jött el a világba, hogy voltak olyan angyalok, akik nem tudták elhinni Istenről azt, hogy emberré lesz, hogy megváltja az embert. És ezek az angyalok, mondja ez a középkori teológus, fellázadtak. De voltak, akik megmaradtak, voltak, akik kitartottak. Ilyen volt például Gábor, vagy ilyen volt Gábriel. Azért könyörgünk, és szerintem gyülekezetünknek az a szíve vágya, hogy Gábor, te is légy olyan ember, aki Jézus Krisztusra mutat, aki meglátja azt, hogy szükséges volt Istennek eljönni, emberré lenni, és megváltani. És kedves Máté, amikor a nevedet hallod, kicsit összerezzensz, te vagy a legkisebb, de te vagy az ebben a sorban, hogyha a bibliás szereplőket nézzük, akit Jézus Krisztus személyesen elhívott, személyesen megszólított, és egy egészen új feladatot adott neki, méghozzá azt, hogy a tanítványa legyen. Egy egykori úgy hívták először, hogy Lévi, majd később pedig Máté. És Máténak az a különlegessége, az a megbízatása, hogy Jézus tanítványai közül, két tanítvány közül az egyik, aki leírja, hogy mit tapasztalt meg, mit értett meg Jézus Krisztusból. Ha majd azt hallod, kedves Máté, hogy Máté evangéliumából olvassuk az evangéliumot, az azt jelenti, hogy a jó hírt, a Jézusról szóló jó hírt, azt volt egy olyan névtársad, egy korábban élt ember, aki leírta, megfogalmazta, elmondta nekünk. Máté így ajándékozta meg a kereszténységet, és veled pedig így ajándékozott meg az Úristen bennünket, szüleidet, családodat. Nos hát, kedves bibliás nevű Gábor, Dávid, Máté. Mi lehet a legfontosabb, ami összeköti az Ószövetségnek az alakját, az Új Szövetség bizonyságtevőjével és az angyali karral? Nos, Jézus Krisztus. Azt hallottátok most a felolvasott igében, hogy Jézus mondja azt, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Közöttetek, családotokban, imáron ebben a nagyobb családban, ebben a gyülekezetben, az összekötő kapcsolat Jézus Krisztus. Ő a legfontosabb számunkra, és ezt ábrázolja ki a keresztvíz, az a néhány csepp tiszta víz, amellyel bemutatja, hogy mit tett értünk az Isten, életét adta, hogy megváltson minket. Őrizzen és szenteljen meg bennőtöket a Szent Háromság egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, kedves szülők, keresztülő, kedves Gábor, Máté, Dávid, ünneplő gyülekezet, megkérem, hogy álljunk föl, és jöjjenek közelebb az Úr asztalához. Valljátok meg hiteteket a gyülekezet közösségével együtt, mondjuk el az apostoli hitvallást, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztszülő, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba befogadtassanak? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük. Ígérjük. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, a te hatalmas szereteted és kegyelmet pecsétje, ami Úrunk Jézus Krisztus, akiben megváltást, tökéletes üdvösséget szereztél számunkra. Boldogok vagyunk, Urunk, hogy ebben szeretnéd részeltetni gyermekeinket is. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudják a szülők úgy nevelni gyermekeiket, hogy nevedre dicsőséget, gyülekezetünknek pedig épülést adjanak, és minden ember számára pedig áldást legyen az ő életük. Légy mindnyájunkkal, és hallgass meg szívünk hálaadását, imádságát, könyörgését. Amen.
Dávid, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Máté, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Gábor, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevére. Amen.
Ide kiállunk az úrasztal elé. Jó? Itt már ti látszottok itt is, hogy gyertek. Itt maradunk? Gyere, Dávid. Jó? Olé Dávid, olé Gábor és olé Máté, Isten népéhez tartozik. Körbe megyünk a templomba, jó? Elmegyünk az ajtóig és visszajövünk, jó? Gyertek! Még egy áldás, egy áldás.
Jézus Krisztus mondja, Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Amen. Jézus Krisztus mondja, én vagyok az ajtó, aki rajtam keresztül megy át, megtartatik. Amen. Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, nem hal meg soha. Amen.
Ünnepi alkalmunk jeléül szeretettel adjuk még át szentét napokat. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Folytassuk Isten tiszteletünket, 375. énekünket keressük meg. És énekeljük el mindegyik versszakát.
Őt színére hirtelen.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Jób könyvéből, a befejező 42. fejezetből, a 7. verstől olvasom Istenünk igéjét, a 12. versig. Miután az Úr mindezeket elmondta Jóbnak, így szólt az Úr a témáni Elifázhoz. Haragra gerjedtem ellened és két barátod ellen, mert nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint szolgám Jób. Azért vegyetek 7 bikát, meg 7 kost, menjetek el szolgámhoz Jóbhoz, és mutassatok be égő áldozatot magatokért. Szolgám Jób pedig imádkozzék értetek, mert csak rávaló tekintettel nem szégyenítelek meg benneteket, hiszen nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint szolgám Jób. El is ment a témáni Elifáz, a súahi Bildád és Naamái Cófár, és úgy jártak el, ahogyan az Úr megmondta nekik. És az Úr újból kegyelmesen tekintett Jóbra. Az Úr jóra fordította Jób sorsát, miután Jób imádkozott barátaiért, és kétszeresen visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amije volt. Elment hozzá minden férfi és nőrokona, és minden régi ismerőse, és együtt étkeztek vele házában. Részvéttel vigasztalták azért, hogy olyan sok bajt bocsátott rá az Úr. Adott neki mindegyik egy pénzt és egy aranykarikát. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, református bibliaolvasó kalauzunk alapján a felolvasott igével és néhány verssel még lezárjuk a következő időszakra, következő hónapokra a közös olvasását Jób könyvének. És ezen az alkalmon, mai Isten tiszteletünkön nem megpróbáljuk összeelegyíteni az Óegyház gondolkodását, tanítását és Isten igéjét, hanem rácsodálkozunk arra, hogy a kettő most ebben az esetben egymás mellé áll, egymást erősíti, egymást bátorítja, bennünket pedig felszólít. Egyház atyáink, amikor a húsvét utáni vasárnapokat elnevezték, latin elnevezést adtak mindegyik alkalomnak, a mai nap zsoltára és felszólítása: kérjetek. Kérjetek, mondhatnám úgy is, hogy imádkozzatok. Egy hosszú viszontagságos élet után, próbák után, hetek, hónapok, talán évek után Jóbnak is ezt mondja Isten:
imádkozz a te barátaidért, és azt hallottuk, hogy miután Jób imádkozott, ismét jóra fordult a sorsa. Kétszeresen adta vissza az Úr Jobbnak mindazt, amilyen volt. Egy nehéz időszak után pereskedés, harcok, küzdelem, belső vívódás, létezik-e Isten vagy nem? Ha igen, akkor milyen az Isten, miért hoz rám csapásokat, miért ad ilyen terhet? Ezután jön az Isten isteni felelet, imádkozz, Jobb. Horváth-hegyi Olivér lelkipásztor testvérünk egy személyes történetét mondja el egy ige hirdetésben, melyet most én magam is szeretnék idézni. Egyszer egy ortodox pappal beszélgettem. Ő próbára akart tenni, és azt tudakolta tőlem, hogy szerintem mitől lesz valaki teológus. Isten arra indítja, hogy hittudomány, teológiát tanuljon, ő pedig lelkiismeretesen képzi magát, és sikeresen levizsgázik. Kíséreltem meg választ adni, de láttam az arcán, hogy valamit még várna. Így folytattam. Majd lelkész lesz belőle, a tanultakat megvalósítja a gyakorlatban, a tapasztalatait beépíti a már elsajátított teológiai rendszerekbe. És még mindig nem láttam elégedettséget a szemében. Utolsó kártyám a következő volt. A püspök megáldja, a gyülekezet tagjai tisztelik és megbecsülik. Kifogytam az ötletekből. Ő pedig azt mondta, hogy az ortodox tanítás szerint teológus az, aki imádkozik, aki könyörög, aki kér. Erről beszél most a felolvasott ige, és erre bátorít bennünket Isten igéje. Kérjetek! Jézus Krisztus maga tanít bennünket a hegyi beszédben, kérjetek és adatik nektek. A 475. dicséretünk így szól, imádkozzatok és buzgón kérjetek. Isten számára tehát nem mellékes az, ahogyan az ember megfogalmazza könyörgését, megfogalmazza szavát, megfogalmazza imádságát. Az imádság tekintetében úgy hiszem, hogy kétféleképpen szoktunk gondolkodni. Legalábbis, hogyha a nagy általánosságokat figyeljük, akkor kétfajta végletességgel találkozunk. Az első, a végletek első fele, egy nagyon pozitív véglet, amikor az imádság teljesen magától értetődő dolog. Ha beteg lesz valaki, akkor imádkozik, ha szükséget szenved, akkor kér, hogyha valami öröm éri, akkor pedig hálát ad érte. A másik ember viszont panaszkodik. Nem tudok imádkozni. Nem tudom elmondani a dolgaimat. Pedig jó volna néha megkönnyebbülni, jó volna néha kimondani, elmondani, de nincs ötletem. Nem tudom, hogyan fogjak hozzá. Az első imádkozó a magabiztosságon alapul. A legszebb esetekben ezeket az imádságokat, a magabiztos imádságot azt nagyszüleitől tanulta, vagy szüleitől. Ilyen az, amikor visszaemlékszik az ember, magam is, gyermekkorára és visszaemlékszik azokra az estékre, amikor a nagymamája azt mondja, hogy gyere bújj hozzám, te légy az én kis kályhám. És visszaemlékszik arra is, hogy ilyen melegben is azt mondta. Bújj hozzám, legyél az én kis kályhám. És visszaemlékszik arra, hogyan az egyszerű gyermeki imádságokat megtanította neki, és valóban úgy van, hogyha álmából fölébred az ember, akkor is tudja. De tudjátok, kedves testvérek, ez az imádkozó élet, a hagyományok tiszteletére épülő imádkozó élet mégiscsak hordoz magában egyfajta esetlegességet. Hogy tudnélik, mindig éjszakára marad, mindig estére marad. Szinte az alvás előtti utolsó állapot, az utolsó pont. Na most még gyorsan elmondom, most még összefoglalom, kimondom, és amikor már elfáradtam, amikor már nem bírom tovább, akkor gyorsan amment mondok, azért, mert az álom is hamar érkezik. Olyan ez, mint amikor valaki megpróbál egy filmet elmondani, az eseményeket elmondani. Vannak közöttünk olyanok, akik jól tudnak filmet mondani, én azok közé tartozom, akik nagyon rosszul tudok filmet elmesélni. Mindig belegabajodok, mert minden részletét szeretném elmondani. Képzeljétek el az Úristent, fáradtan este oda borulunk elé, vagy már féloldalt fekszünk, és megpróbáljuk neki elmesélni a saját történetünket, saját napunkat. És az Úristen pedig csak hallgatja, és azt mondja, láttam, ott voltam, hallottam. És mi pedig azt gondoljuk, hogy akkor most mindent végérvényesen megbeszéltünk vele. Most már nyugodtan aludhatunk. A másik véglet, az imádkozni nem tudó véglet, legfeljebb akkor fogalmazza meg rövid fohászát, hogyha Isten segítségére szorul. Istenem, segíts! Uram, gyógyíts meg! Uram, Jézus Krisztus, könyörülj rajtam! Ha viszont rákérdezünk az imádságnak a tartalmára, az imádságnak a mélységére, akkor az ember szégyellőssé válik. Mit mondjak? Nem véletlen, hogy az Új Szövetségben van egy olyan pillanat, és az sem véletlen, hogy egy pogányból lett keresztjén, hadd mondjam, olyan, mint mi, Lukács jegyzi fel, hogy Jézusnak volt egy tanítványa, aki látva Jézust imádkozni, a következőt mondja, Uram, taníts minket imádkozni. Uram, te légy az, aki megfogalmazod, és elmondod számunkra, hogy hogyan imádkozzunk, hogyan szólítsunk meg. Taníts minket imádkozni. Az elmúlt napokban egyházkerületünkben közgyűlés volt, és az egyházkerületi közgyűlésnek volt egy érdekes pillanata, sok-sok aktuális kérdésen túl. Püspök úr a következőt mondta, azt kérdezitek tőlem, hogy ki a megtért ember? Azt felelem rá, hogy a megtért embernek az az ismérve, hogy kész újra és újra tanulni. Kész újra és újra beülni Isten iskolájába, és nem azt mondani magáról, hogy én már kész vagyok, elkészültem, nekem már nincs semmi új, amit mondhatnál Istenem. Taníts minket imádkozni. Mint ennek a mai vasárnapnak a felszólítása. Kérjetek, könyörögjetek, imádkozzatok. Uram, taníts! Uram, segíts bennünket! Az imádságnak nagyon sok biblikus részlete és nagyon sok biblikus feltétele van. Meg lehet tanulni őket, de nem szabad, hogy tanultá váljanak, hanem nagyon személyessé kell válniuk a mi életünkben. Az imádságnak ilyen biblikus alapfeltétele az, hogy az ember kész legyen mindig, minden körülmény között imádkozni. Tartsatok könyörgéseket mindenkor. Tartsatok imádságokat mindenkor. Szólítsátok meg bátran a ti uratokat. Nem olyan szavakkal, vagy nem csak azokkal a szavakkal, amely szavakat a lelkipásztortól, előjáróktól, az internetről csipegettek össze, hanem úgy, ahogyan belül személyesen érzitek, ahogyan megszólítanátok férjeteket, feleségeteket, vagy ahogyan a Szentírás mondja, ahogyan megszólítottátok, vagy megszólítjátok édesapátokat. Olyan alázattal, olyan gyermeki bizalommal, Jézus azt mondja, abbá, atyám módjára. Mindenkor. Szenvedés közepette, és öröm közepette. Kedves testvérek, az elmúlt néhány napban nagyon érzelmes időszakot éltünk át. Bevallom őszintén, hogy örömmel, de nehezen dolgozom fel. És talán az egyik legmeghatóbb része, majd talán a hirdetésekben néhány pontosabb mondatot is szólok erről, az volt, hogy az ország különböző részeiről kaptam egy-egy rövid üzenetet, gyülekezeti tagjainkon kívül, tőletek is nagyon sokat kaptam, ami mögé oda volt írva egy név és egy település, hogy imádkoznak értünk. És bevallom őszintén, meg kellett néznem a térképen, hogy hol vannak ezek a települések. Beregben, Szatmárban, az országnak más vidékein, a Nyírségben. Nem hallottam még ezekről a magyarországi csodás településekről, falvakról. Imádkozzatok minden körülmény közepette. Imádkozzatok, mert azt mondja Jakab apostol az ő apostoli levelének az 5. befejező részében, a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett el, bocsánatot nyer, valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, hogy meggyógyuljatok. Amikor kérünk, amikor könyörgünk, akkor nem csak az állapotunkat kell tökéletesen látni, hogy hol vagyunk, hanem azt is, hogy Isten hogyan szeretne gyógyítani bennünket. Azt mondja a felolvasott ige, Jób történetének az egésze, de a mostani alkalomra választott textus is, kapott textus is, hogy a gyógyulás, az életnek a fordulása, a változás akkor jelenik meg, hogyha az ember belátja az Isten előtt a maga szerepét, a maga helyét, ha kész megvallani a bűneit, ha kész oda tenni teljes egészében az ő életét. Az igében azt olvassuk, hogy Isten azt mondja a barátoknak, jó barátainak, hogy nem dicsérlek titeket. Panaszom van ellenetek, mert nem beszéltetek helyesen. Vegyetek hát 7 bikát, meg 7 kost, menjetek el szolgámhoz, Jobbhoz, mutassatok be égő áldozatot, mutassatok be áldozatot. Mutassátok meg, hogy ki az Isten. Tegyétek helyre a ti életeteket. Lássátok meg, hogy Isten felettetek van. És kész meggyógyítani, kész megbocsátani, kész megváltani a ti életeteket. És amikor Isten felkínálja ezt a nagy lehetőséget, akkor Jobbnak is feladatot ad. Azt mondja Jobbnak, hogy imádkozz értük. Jobb pedig imádkozni fog értetek. Isten tiszteleteinknek az állandó része az egymásért való könyörgés. A közben járó imádság. Imádkozunk a másik emberért. Imádkozunk barátainkért, imádkozunk szeretteinkért, ellenségeinkért, a világ kereszténységéért, más felekezetűekért, nem hívőkért. Pál apostol ezt kiterjeszti, és azt mondja a Timóteushoz írott levélben, hogy imádkozzatok minden emberért, királyokért és feljebb valókért. Azonban a közbenjáró imádságnak a legnagyobb terhe az, hogy nem csak úgy kell tennünk, hogy imádkozunk a másikért, hanem a saját tagunknak kell tekinteni. Mint aki hozzánk tartozik valamiképpen, mint akinek a fájdalma a mi fájdalmunk, akinek a gondja a mi gondunk, akinek az öröme a mi örömünk. Érte? A másikért csak így imádkozhatunk. De erre buzdít bennünket a mi Úrunk, kérjetek, imádkozzatok. Imádkozzatok őszintén a másikért, a másik gondjaiért, sorsáért úgy, hogy egészen magunkévá tesszük az ő életét. Jézus ebben példát hagyott számunkra. Erről szólnak az evangéliumok tudósításai. Barátja sírjánál is tudott imádkozni, sőt, még a kereszten is tudott imádkozni azokért, akik őt oda juttatták. Bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. De ott lehet Ábrahám története is, amikor az Úr el akarja pusztítani Sodomát, akkor így kiáltott, vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50, 45, 40, 30, 20, 10 igaz ember. Szinte alkudozott, életét összekapcsolta azokkal az embereknek az életével, akikről úgy gondolta, hogy igazak is, az ő urát keresik. Könyörgött embertársa megmentésért, hogy élete legyen. Kérjetek, szól ennek a mai napnak a felszólítása. Most én nem úgy szólítalak meg benneteket, hogy vegyetek elő papírt és tollat, mert ez ott van a padokon. A papír és a toll azért van ott a padon, hogy valaki bátran kérhet. Névvel vagy név nélkül. Hazaviheti és visszahozhatja. Titokban bedobhatja, vagy személyesen átadhatja. Mert a felszólítás nekünk is szól. Imádkozzatok egymásért. Tudom, Calvin János vallja, látszólag ugyan ellenkezik, ha Isten jogos bosszúállásának tudatával összekötjük az ő kegyelmében való bizakodást, a bűnbánat és a hit elválaszthatatlan kötelékekkel összefűzött társai egymásnak, melyek közül az egyik rémít, a másik pedig vigasztal bennünket. De mégis a legfőbb áldozat, amelyet Isten kíván, hogy imádkozzunk egymásért, imádkozzunk minden időben, hogy meghallhassuk majd az ő válaszát is. És íme, kedves testvérek, a felolvasott történetben, Jób történetében az igazi fordulópont az első, második fejezet után itt az utolsóban van, amikor az Úr jóra fordította Jób sorsát, miután Jób imádkozott nem önmagáért, hanem barátaiért, azokért, akiket korábban megdorgált az Úr. Imádkozott ezekért a barátokért, életüket az ő személyes életévé tette, Isten pedig meggazdagította, megáldotta és megvigasztalta őt. Nos, ezért szól e mai napnak felszólítása, kérjetek, imádkozzatok. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az ígére, 480. dicséretünket keressük meg, első versszakát énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy az egykori történet az mai történetté lehet. Köszönjük neked, hogy az ellenfelekért elmondott imádság sorsfordító a saját személyes életünkben is. Bocsásd meg, Urunk, hogyha nem merjük elhinni, hogy Te meghallod és meghallgatod könyörgéseinket. Bocsásd meg, Urunk, annak a tapasztalatnak a lehetetlenségét, hogy abból akarunk kiindulni, hogy mi az, amit benyújtottunk neked kérésként, és Te nem teljesítetted. Köszönjük, hogy Te sokkal bölcsebb vagy annál, mint hogy minden pillanatban elmondod, de neked nem tetsző dolgainkat, Te teljesítenéd. Te megváltasz, megmentesz bennünket, és úgy igazgatod életünket, hogy imádságaink meghallgatásával közelebb kerüljünk Te hozzád. Mert hisszük, hogy meghallgatod minden imádságunkat. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, a mai gyülekezeti közösségünket. Köszönjük neked, Urunk, a megkeresztelt gyermekeket. Kérünk, hogy Te áld és Te őrizd meg őket. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus betegjeinkért. Személyesen is köszönöm, Uram, hogy Te felemelsz betegágyról. Köszönöm, Uram Jézus Krisztus, hogy gyógyító Isten vagy. Te légy minden kórházi ágyon fekvővel, beteg testvérünkkel. Te építsd és Te erősítsd őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a konfirmálókért, fiatalokért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a gyászolókért, az emlékezőkért. Imádkozunk, Urunk Jézus Krisztus, a nehéz helyzetben lévőkért. Megköszönjük neked, Urunk, az elvégzett munkának minden gyümölcsét, eredményét. Legyen áldott ezért a Te szent neved. Könyörgünk mai délutánunkért, a presbiter továbbképző alkalomért Csobánkán. Urunk, Te, hogy a jó szervezettségen túl igei látást, gondolatot, áld meg előadó testvérünket, bizonságtevő presbiterjeinket, zenei szolgálattal készülő gyermekeinket, ifjainkat. Köszönjük neked, Urunk, a sok szeretetet, amellyel körülveszel bennünket, süteményes és egyéb adományokat is. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Imádkozunk hozzád határainkon belül és határainkon túlélőkért. Könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, egyházunkért, az előttünk álló hetekért, hónapokért. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most kiki saját személyes, csendes imádságát mondhatja el Urunknak. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel köszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját, adományát. Köszönöm a pakolásban, a bádogozásban, a sok-sok kétkezi munkában való segítséget. Örömmel hirdetem, hogy ma délután 3 órától presbiter továbbképző alkalom lesz Csobánkán. A fő előadónk dr. Pecsuk Otto lesz, aki a revideált újfordítású Bibliáról szolgál közöttünk. Ma este 6 órától Szentendrén a gimnázium kápolnájában a budapesti vonósok hangversenye lesz. Szeretettel hívnak bennünket. Hirdetem bibliai rajzpályázatunkat, kérem testvéreimet, hogy a jövő héten még legyenek szívesek leadni azokat a gyermekrajzokat, melyek erre az alkalomra készültek. Ismét hirdetem gyülekezetünkben városunk összefogását és az abban való aktív részvételt. A Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat felhívja a Pomáz város lakosságát, hogy a szerbiai árvíz katasztrófa elszenvedőinek nyújtsunk segítő kezet. Támogassuk adományainkkal a szükséget szenvedőket. Köszönöm azokat, akik ezt már megtették, és kérem gyülekezetünk tagjait, akik még szeretnék, tegyük ezt meg. A szervezési feladatokat gyülekezetünkből Erdélyi Sándor presbiter testvérünk vállalta. Hirdetem nyári gyermektáborainkat, július 7-e és 12-e között Móron lesz, napközis táborunk pedig augusztus 21-e és 23-a között Pomázon. Jövő heti alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőtől péntekig minden délután 17 órakor konfirmációi előkészítő alkalom lesz. Hétfőn 6 órakor énekkari próbát tartunk. Kedden 6 órakor bibliaóra lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, és fél héttől pedig bibliaolvasó kör Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon. Csütörtökön Urunk mennybe menetelének ünnepén 9 órakor Csobánkán, 18 órakor pedig Pomázon tartunk ünnepi istentiszteletet. Szeretettel emlékeztetlek és figyelmeztetlek bennőtöket, hogy általában ezt az ünnepet el szoktuk felejteni. Tavaly is csak 19-en voltunk az ünnep estéjének istentiszteletén. Szeretettel hívlak és várlak bennőtöket erre az alkalomra. Jövő héten pénteken 7 órától ifjúsági bibliaóránk lesz. Szombaton 3 órakor lesz a konfirmációi vizsga a Pomázi templomban, fél 6-tól pedig presbiteri gyűlést tartunk. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, fél 11-től pedig konfirmációi ünnepi istentisztelet Pomázon. Közöttünk konfirmálnak fiataljaink, leány, ifjaink, Bíró Anita, Cender Henrietta, Jánosa, Noémi, Kis Boglárka, Lagoászt Liliana, Lázár Árnika, Mazarai Médea, Osvát Míra, Pálfi Zsuzsanna és Rudolf Mónika. Isten áldja és Isten őrizze meg őket. Kedves testvérek, három dolgot szeretnék még elmondani. Az első, hadd kérjem gyülekezetünknek azon tagjait, akik 50 évvel ezelőtt konfirmáltak, de talán nem a mi közösségünkben, hanem az ország más vidékén. Kérem, hogy jelentkezzenek nálam még az istentiszteletünk után, hogy jövő héten megköszönthessük őket is itt templomunkban. 50 évvel ezelőtt úgy alakult, hogy több budakalászi testvérünk konfirmált, mint pomázi, ezért elég kevesen vagyunk pomáziak. Szeretettel kérem azokat, akik 50 éve konfirmáltak, hogy keressenek még meg. Szeretettel ajánlom azt, hogy éljünk állampolgári jogunkkal és lehetőségünkkel, vegyünk részt az Európai Uniós választásokon. Végül, de nem utolsó sorban engedjétek meg testvéreim, hogy személyes bizonyságból is hadd hozzak ide elétek egy igét. Az igét a Filippiekhez írott levélben olvashatjuk, a következőképpen szól Istenünk szava. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Kedves testvérek, az elmúlt néhány napban, az elmúlt néhány hétben nagyon sok támogatást kaptam, nagyon sok támogatást kaptunk. Isten igéje megbátorított bennünket, nem aggódunk, nem félünk, hálásak vagyunk. Feleségemet a hétfőn berendelték a kórházba, és kedden elvégezték a műtétet. Az orvos beszámolója szerint egy bonyolult, de jól gyógyuló műtét után van a feleségem, jelenleg a kórházban van. Nagyon köszönöm minden testvéremnek a segítségét, imádságát, bátorítását, segítő szándékát, ahogyan a múlt héten gondoltak ránk, és ahogyan támogattak is bennünket. Csak a hétfői napon hallottam, ezért nem tudtam a múlt héten megköszönni, hogy volt olyan időszaka az ezt megelőző szombatnak, amikor Dunakeszin véradás volt, hogy családtagjaink, barátaink, gyülekezeti tagjaink, testvéreink közül 40-en is voltak, akik vért adtak a feleségemnek. Köszönjük szépen a támogatásukat. Ennek az a következménye, vagy az lett a következménye, hogy hétfőn már berendelték a feleségemet a kórházba, sőt a vérellátótól magától hívtak fel, mert hogy oda is eljutott az én telefonszámom, hogy ha kell, akkor azonnal küldik a vért a kezeléshez. Köszönöm azt a sok imádságot, amit testvéreim mondtak el, azt a sok SMS rövid üzenetet, igei jó kívánságot, amelyet telefonon, e-mailben, szóban adtak testvéreink. Nagyon hálásak vagyunk. Köszönöm testvérek azt a sok fizikai támogatást is, amelyet adtatok. Az elmúlt héten egy dolgot megtapasztaltunk, hogy egy valamiben nincs mérték, pontosabban egy valaki a mérték, ez Jézus Krisztus, ez pedig a szeretet. Köszönjük. És egyben hadd mondjam, hogyha nem haragszatok meg, nem a dolgoknak a komolyságát aláásva, de egy keresztény erénytől ritkán szoktam prédikálni, de innentől kezdve azért majd fogok, ez pedig a mértékletesség. A szeretetben nincs mérték, illetve Jézus Krisztus a mérték, de minden egyébben van mértékletesség. Ha nem szeretnétek, hogy a lelkészetek még kövérebb legyen, akkor kérlek benneteket, hogy ebben a tekintetben gyakoroljatok mértékletességet. Nagyon szépen köszönünk minden támogatást, minden segítő szándékot. Testvéreim, Isten tiszteletünk végéhez értünk. Záróénekünket keressük meg, 66. Zsoltárunkat, 10. versszakával énekeljük. 66. Zsoltárunk 10. versszaka, úgynevezett fél versszak. Azt kérem, hogy amikor az Isten kegyelméről éneklünk, akkor a szöveget kétszer énekeljük majd a dallamra. Folytassuk majd még egyszer elénekelve a szöveget. Fennállva vegyük az áldást. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát, hogy mindennyel vallja Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Amen.
Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.